Mai Isten tiszteletünket.
Thank you.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 58. oldalán található a 8-as számú liturgia.
A te szeretetedről elmélkedünk, Istenünk, a te szent helyeden. Nevedhez méltóan terjed a te dicséreted a föld szélső határáig. Jobbod tele igazsággal, néped örül ítéleteidnek. Az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten ő benne. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Mennyei Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudok hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam, teremts újjá a te szereteteddel, nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, amen.
Dicsőség legyen Atyának, és Szent Fiának, Krisztusnak, a Szent Lélekkel egységben. Örökkön örökké, ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség az irgalmas Istennek, és jó akarad békesség, az embernek. Ó, Istenünk, várjunk téged, Isten, vár ránya, hallgass meg, szent háromság dicsérünk.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved, távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, a Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra kiírt egyházi igeverset, ami megvan írva Máté evangéliuma 7. fejezetében, 15. verstől a 23. versig. Tehát olvasom Máté evangéliuma 7. fejezetében a 15. verstől a 23. versig bezárólag. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedbe tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Magasztaljuk tovább Istenünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben,
mindenható atyámban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetem és a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 238-as számú énekünket. 238-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes 5. könyvében, annak 32. fejezetében, az első verstől a 9. a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes 5. könyvéből olvasom a 32. fejezet első versétől. Figyeljetek, ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint permet a zsenge fűre, zápor eső a pázsitra. Bizony, az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Elromlottak, nem fiai már hitványak, fonák és hamis nemzedékez. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép. Hisz atyád ő, ki teremtett és alkotott, serősített. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli véneidet, majd elmondják. A felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat. Megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úr része az ő népe, Jákob a kimért öröksége. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérem, amikor olvassuk a Szentírást, és az Isten beszél arról, hogy az ember megszületik ebben a földi világban, és lefutja az életét, sokszor úthoz hasonlítja, ösvényhez, vagy futópályához az embernek az életét, amin aztán végig kell mennie, végig kell futnia. Alkalmasint ez egy szűk ösvény, egy nagyon keskeny ösvény, amelyen haladnia kell, sokszor rossz látási körülmények között, vagy ha olvassuk a Szentírást, látjuk, hogy sokszor félelmek között kell, hogy megjárja az ember ezt az utat, vagy kell, hogy megfussa ezt az ösvényt, kell, hogy megfussa ezt a pályát. Ezek az élethelyzetek mindig próbaként jelentkeznek az ember életében. Próbaként, amit egyébként nem az Isten játékának kell fölfognunk, az Isten úgy gondolja, na most akkor próbára teszem ezt, azt, amazt, és akkor figyelem, hogy hogy reagál rá, hanem azért tesz bennünket próbára Isten az életpályánkon, hogy világossá váljék, hogy mi az alapja az életemnek. Isten azért próbál meg, hogy világos legyen, meg legyen vizsgálva, hogy mi az ember életének az alapja. Aki volt katona, az tudja, hogy mit jelent a riadó. Nyilván idősebbek vagyunk ennek a részesei, fiatalok már nem élhették át ezeket az örömöket, amikor egy gyakorlat utáni fáradt nap után, egy éjszaka, amikor legmélyebben alszik az ember, egyszer csak cseng a csengő, üvöltenek, hogy riadó, és akkor gyorsan, ahogy elő volt írva, föl kellett öltözködni, össze kellett pakolni, és menetkészen sorakozni az alakuló téren. Ezek a riadók azt szolgálták, hogy az ember minél hamarabb és minél pontosabban és tökéletesebben elvégrehajtsa ezt, és készen álljon a feladat elvégzésére. A riadó azért volt, hogy begyakoroljuk azt, hogyha éles helyzet következik, akkor harcra kész legyen a csapat. Sokan kijátszották ezt, ezek a humoros történetek a katonaság idején, de most nem ez a kérdés, hogy mi hogyan csináltuk azokat a riadókat, és hogyan játszottuk ki azokat a előírásokat, amiket elénk adtak. Nagy baj lett volna egyébként, hál' Istennek az én időmben erre nem volt szükség, hogy éles bevetésre menjünk. De az volt a cél, és ezért hoztam föl, hogy a katonaságnál a riadó az azt jelentette, hogy rövid időn belül, teljes harci felszerelségben készen arra, hogy végrehajtsuk az utasításokat, rendelkezésre álljunk. Ez a riadó. A hitnek a próbája is valami ilyesmi. Elhangzik a riadó, és az embernek készen kell állni arra, hogy a feladatot elvégezze, az előtte levő kérdést azt megoldja, fölkészüljön arra, hogy mindaz, ami előtte áll, azt megoldja, azon túljusson. Igényben Mózes életútjának a végét látjuk, itt a Mózes 5. könyvének 32. fejezetében Mózes az élete végén beszél. Úgy ezt a címet adták ennek a fejezetnek a Biblia fordítója, hogy Mózesnek az éneke. És valóban feltetőleg ének szóval hangozhatott el a zsidók között ez a beszéd, amit Mózes elmondott, és ami le van itt írva a Szentírásban. De azt tudnunk kell, hogy az élete végén mondja ezt el, mint egy búcsúzásként az ő népétől, búcsúzásként a szolgálatától és attól a néptől, akit az Isten rábízott. Mert hát az Úr elhívta őt, és azokhoz az emberekhez beszél, akikhez szolgálatra hívta az Úr, akiknek a szabadításában és a vezetésében óriási szerepet adott Isten. Rábízta ennek a népnek a szabadítását, az egyiptomi fogságból való szabadulását. Rábízta azt, hogy menjen végig azon az egyébként elképzelhetetlenül nehéz úton, ami a pusztai vándorlást jelentette. Akikkel nagyon sok áldást megtapasztalt ezen az úton, és akikkel nagyon sok kudarcot is átélt. Akikkel sok töredelmet átélt, megtapasztalta, mit jelent az, hogy önfejűen élik meg az életüket. Hitének és Isten kapcsolatának óriási próbája lehetett az, amikor az Isten elmondta neki, hogy rendben van Mózes, te kiszabadítottad a népet Egyiptom földjéről, a szabadságot elintézted nekik, természetesen Isten segítségével, végvezetted őket a pusztán, természetesen az Isten segítségével. Eljutottál az ígéret földjéhez a 40 éves vándorlás után, de te és Áron nem fogsz bemenni az ígéret földjére. Óriási melbevágás, vagy óriási próba lehetett ennek az embernek. Ez azért harcolt, ezért dolgozott, ezért szenvedtek együtt Isten népével, hogy a szabadság tapasztalják, az Isten tiszteletet megélhessék, és bejuthassanak abba a nyugalom helyébe, amit az Isten elkészített számukra, és ők Áronnal együtt nem mehetnek be a nyomorúság után a megnyugvásnak a helyére. Az életút végén egy nagy kaptató, egy nagy kihívás került Mózes elé. Az élet útjának végén nem egy csendes, megnyugodott élet vár rá, hanem nem jut be a megnyugvásnak a helyére. Sok ember az ilyen kaptatót kikerüli. Sok ember más ösvényt választ, azt mondja, én ezen az ösvényen nem megyek föl. Ez az ösvény túl erős nekem, én már ezt az ösvényt nem vállalom föl, és akkor választ magának egy másik ösvényt. Mert hát az ember előtt sok út van, sok utat kínál egyébként a kísértő is, hogy nem kell neked kaptatóra menni, nem kell neked átmenni ezeken a nehéz helyzeteken. Nézd meg, van itt egy másik ösvény, ha ezen az ösvényen jársz, akkor nem kell majd lihegned, nem fogsz kifáradni, nem lesz probléma az életedben. Sok ember az ilyen kaptatóknál megáll, és aztán választja másik ösvényt, ami nem ilyen próbás ösvény. Mózes azonban nem ezt tette, nem ezt teszi. Megértette, hogy az Úr miért nem engedi be az ígéret földjére. Miért nem kerülhet be a megnyugvás földjére. És alapvetően belátja, hogy Uram, vétkeztem ellened. Olyan megdöbbentő olvasni a Szentírásban ezt, hogy amikor Áronnak és Mózesnek elmondja az Úr, hogy azért nem mentek be az ígéret földjére, mert nem tükröztétek vissza az én dicsőségemet az én népem felé. Olyan megdöbbentő, hogy nem azt mondta, hogy hát nem ütöttél a sziklára, amikor azt mondtam, és nem jött víz, és szomjan haltak az emberek. Nem azt mondja, hogy nem voltál engedelmes, hanem hogy amikor ott éltél, amikor ütötted a sziklát, amikor felmutattad a részkígyót, amikor élted az életed, akkor nem dicsőítettél az arcoddal, a jelenléteddel, a nonverbális kommunikációddal, mondanánk mai nyelven, nem dicsőítettél engem, nem tükrözted vissza az én dicsőségemet. És olyan megdöbbentő így szembesülni azzal, hogy az Isten, és sokszor elmondtam én is ezt már, hogy az Isten nem azt kéri tőlünk számon, hogy mit mondunk, vagy mit teszünk, hanem azt, hogy milyen lélekkel tesszük. Mert az emberek egyébként azt látják, azt érzékelik, hogy milyen lélekkel cselekszünk mi dolgokat feléjük. Nem azt nézik, hogy mit teszünk, mert az ember teheti különböző lélekkel azokat a dolgokat. Mondhatja különböző szándékkal egyébként a kedves szavakat is. Matek tanáromat szoktam idézni, talán emlékeznek rá a testvérek, amikor nagyon kemény matematika tanárunk volt középiskolában, és akkor vittük neki a születésnapi vagy névnapi ajándékot, akkor mindig azt mondta, hogy azt kívánom nektek, amit ti kívántok nekem. És akkor leleplezett bennünket, hogy valóban szeretjük mi ezt a tanár, azért vittük neki, mert tele van a szívünk szeretettel feléje, vagy azért vittük, mert szeretnénk, hogy ne adjon olyan nehéz feladatokat a következő dolgozatírásban. Azt kívánom nektek, amit ti kívántok nekem. És az Isten ezt vizsgálja bennünk. Amikor te bizonyságot teszel, amikor te az Úr dolgában jársz, mi van a szívedben? Milyen szándék vezérel téged? Az Isten ezt vizsgálja, és ezt teszi világossá az ember előtt is. Itt Mózes és Áron előtt is az Úr világossá tette, hogy nem tükröztétek vissza az én dicsőségemet a nép felé. Persze, amikor az ember kap egy ilyen figyelmeztetést, vagy egy ilyen feddést, akkor sokan megharagudnának, és hátat fordítanák. Na hát akkor, hogyha így van, akkor én, és akkor hátat fordít a szolgálatnak, hátat fordít gyülekezetnek, hátat fordít Isten népének, meg az Isten akaratának, az Isten ügyének. De jó olvasni Mózes búcsú beszédét, amikor a halál előtt szól a népéhez, hogy nem ez van a szívében. Nem azt mondja, hogy én ezt tettem az Isten ügyéért, feláldoztam időmet, energiámat, életemet, családomat, és lehetne sorolni, hogy mit. Ezt érdemlem én, hogy nem mehetek be a megnyugvás földjére. De sok ilyen felkiáltás hangzik egy-egy ember életében. Amikor azt mondja, hát én ezt tettem, és ezt érdemlem. Hát kell, hogy én így szenvedjek, mikor én voltam a, és akkor sorolja az ember, hogy milyen érdemei voltak saját véleménye szerint az Isten ügyében. De jó olvasni Mózes búcsú beszédét, itt a halál előtt, egy hála éneket alapvetően, amelyet, ahogy olvassuk itt azt mondja, hogy figyeljetek ti egek, hadd szóljak, föld is hallja meg számnak mondásait, hogy az Úrnak is mondja, az Istennek is mondja, és az embereknek is mondja. Isten és ember előtt áll, és kijönti a szívét, azt, ami ott benne van, és azt a vágyat, ami egyébként hajtja őt az Istennek való szolgálatban. Nem vádolja Istent. Olyan jó olvasni ebben az énekben, hogy nem vádolja Istent, mint hogy egyébként sok zsoltárosnál, vagy a Szentírás különböző történésében látjuk ezt, hogy az ember sokszor odáig vetemedik, hogy számon kéri Istent. Hogy mi dolog az? Hogy itt vagyok én, a rendes ember, meg ott van az a gazember, és nekem rosszul mennek a dolgaim, ennek a gazembernek meg jól mennek a dolgai. Mi dolog ez Isten? Sokszor fölvetődik ez a zsoltárosnak a szívében. De, és sokszor olvashatjuk a Szentírásban, de Mózesnél nem ezt látjuk. Tehát nem kezdi el Istent vádolni, hogy én nem ezt érdemelném, Uram. Itt állok előtted, őszintén vizsgálj meg, és állapítsd meg, hogy én nem ezt érdemelném. Nem ezt mondja, nem vádolja az Istent, nem kéri számon tőle az ítéletet, sőt, azt látjuk, hogy dicsőítéssé, magasztalássá lesz a beszéde. Szíve teljesen az Istené, de teljesen a népé is. Isten előtt áll, tudja, hogy az Isten látja a szívét, és a nép előtt áll, az ő nép előtt áll, akit rábízott az Isten, akin keresztül az Úr szeretné ezt a népet vezetni, szeretné továbbvinni. És ez az ige hirdetés, ez a tanítás így működhet. Itt állok előtted, Uram, itt van előttem a nép, és én szeretném előtted mondani, úgy, ahogy azt te szeretnéd ennek a népnek. Ez az ige hirdetés, és ez a tanítás. Így működhetne a tanítás. Sokszor az emberek az elme játékává teszik az ige hirdetést. Azt gondolják, hogy ez egy emberi elmének a terméke. Amikor is van egy ismeretanyagom, teológiai ismeretanyagom, ismerem a világ működését, és ebből én összegyúrok egy elméletet, és én ezt ide dobom közzétek, és akkor ti is, mint ahogy a strandon szokták a labdát ütögetni az emberek, ütögessük ezt a gondolattömeget, és akkor nézzük meg, hogy mi sül ki belőle. Sokan így tekintenek az ige hirdetésre, az ige hirdető is, meg a hallgató is, hogy ez egy elme termék, amit lehet dobálni, és akkor ki játszhat vele úgy, ahogy neki tetszik. Mások máskor úgy gondolják, hogy lehet villámként használni ezt, hogy fölvillan, odacsap, világossá tesz dolgot, megéget, akár halált is okoz, de így kell, hogy az ige hirdetés vagy a tanítás becsapjon az emberek közé. Mások úgy gondolják, vagy máskor úgy gondolják, hogy az egy kőbevésett igazság, amit az ember mond, és azt a kőbevésett igazságot alkalmanként elő kell venni, és ahhoz kell igazítani az embernek az életét, mert ami az ige hirdetésben elhangzott, az egy olyan igazság, ami kőbe van vésve, és az nem változtatható meg, és az ahhoz kell igazítani az ember életét. Máskor pedig dörgedelmes szózatként tekintenek az ige hirdetés és a tanításra emberek, ami fölráz, és ami meghökkent, vagy ami úgy lecsap az ember, és lenyomja. 30-40 évvel ezelőtt, már nem is tudom pontosan mikor, egy szolgálaton előtt jött oda hozzám valaki, és mondta azt, hogy most mondd meg úgy igazán, hogy meglássam, hogy milyen bűnös ember vagyok. Ember, te azt hiszed, hogy én látom, hogy mi van a te szívedben, én meg tudom neked mondani, hogy mi a te bűnöd. Hát én nem vagyok látó ember. Én el tudom mondani, amit az Isten a szívemre helyez, aztán majd az Isten szent lelke benned elindít valamit. Sokan úgy gondolják, hogy na majd akkor, és most megkapjuk, és vannak ilyen mazoisták, akik szeretik, hogyha ha úgy megalázzák őket, vagy meggyomrozzák, és akkor érzi jól magát. Na akkor most megmondta az Isten, rendes, akkor mehetünk tovább. De nem így szeretné az Isten az ige hirdetést látni, hanem úgy, ahogy azt Mózes kéri, ahogy Mózes mondja. Azt mondja, esőként szitáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint permet a zsenge fűre, zápor eső a pázsitra. Hadd szitáljon esőként a tanításom. Hadd legyen harmad csepp a pázsiton az én mondásom, az én beszédem. Olyan jó látni, vagy elemezni ezt a képet, amit Mózes használ, mert alapvetően, amikor a pázsitról beszélünk, akkor ott van a föld, benne a tápanyag, ott van a fű, bele gyökerezve ebbe a pázsitba, minden rendben van, minden készen van, minden rendelkezésre áll, de mégsem történik meg a lényeg, magyarul, hogy a fű tápanyagot kapjon. Hanem mi kell hozzá? Kell hozzá harmat. Kell hozzá harmat csepp. Kell hozzá eső, meg kell hozzá zápor, hogy a talajból föloldja, felvehetővé tegye a tápanyagot, és a pázsit kizöldüljön, és kezdjen el gyarapodni. És az ige hirdetés ez. Hogy megnyitja az embernek a szívét, és felvehetővé teszi az ember számára azt, ami egyébként szükséges az életéhez, hogy kizöldüljön a pázsit. Nem villám, ami odacsap és megperzsel, meg világossá tesz valamit, nem mennydörgés, ami megrettent, hanem ahogy Mózes mondja, harmat, esőcsepp, zápor, ami föloldja a talajban lévő tápanyagot, és felvehetővé teszi a növény számára. És ez az eső, ez a víz, a szél, a harmat, az, ami azt a közeget biztosítja, hogy a fű növekedjen. Sokszor azt hiszük, hogy elég, hogyha meglocsoljuk egy slaggal a növényeket, és persze sokat használ az is, de aztán a mezőgazdászok ezt nagyon jól tudják, hogy van légaszá is, amikor a levegő annyira száraz, hogy hiába van nedvesség a talajban, ha a növénynek nincs, és a harmat ezt pótolja, az eső ezt adja. Amikor az eső esik, akkor pára van, akkor a levegőben is van nedvesség, meg a talajban is lesz nedvesség. Nem olyan, mikor az ember öntözi, és valahová odaad egy kis vizet. Az Isten azt mondja, hogy ilyen az ige hirdetés. Ilyennek kell lenni az ige hirdetésednek, és ilyennek kell lenni a bizonyságtételednek. Az ige hirdetés és a bizonyságtétel így kellene, hogy hangozzon az ember szájából, hogy az ige hallgató szívében elindítsa azt a nyitást, amiben aztán belehullhat a mag. Ez egy másik kép már, amikor a szántóvető megy és szórja a magot, az igének a magvát, és az ige magva ott, abba a földbe kap elég tápanyagot, nedvességet, és elkezd növekedni. És aztán a növekedésből meghozza a gyümölcsét is, meghozza a termését. És ez a termés az, amiben az Isten szeretne gyönyörködni. Ezért küldte el Mózest, hogy gyönyörködjön a népében, és ezért küld el téged, meg ezért küld el engem, hogy az Isten tudjuk dicsőíteni, magasztalni, és természetesen csak azt tudja dicsőíteni és magasztalni az Urat, akinek a szívét megáztatta az eső, a harmat, az Istennek az igéje elindította a szívében a munkát, abból fakad aztán az Isten dicsőítés és a magasztalása. Isten erre hívta el a népét. És Mózesnek és Áronnak ezt mondta, hogy ez nem történt meg a szívedben ott. Abban a folyamatban. És az Isten ezt mondja majd nekünk is. Az életünk végén, meg az életünk derekán is, hogy nem látom rajtad. Hogy visszatükröznéd azt a dicsőséget, amit én odaadtam a te életedbe. Isten ezt szeretné, hogy az emberek világosan lássák, kicsoda az Úr, és mit tett az ő népéért. Mózes tehát azt szeretné, ha az egész nép ezt tenné, bár tudja, és az 5.-6. verset, hogy olvassuk, akkor nagyon komolyan elmondja ebben a harmatozó, záporozó esőben, elmondja, hogy elromlottak nem fiai már hitványak, fonák és hamis nemzedékez. Így fizettek ti az Úrnak, Ó, bolond és esztelen nép! És akkor beszél az Isten, hisz atyád ő, ki teremtett. Ő alkotott és erőssé tett. Ő az, aki téged alkotott és a földi életed megéléséhez alkalmassá tett. És ad erőt ahhoz, hogy nap-nap után megéld az életedet. Hisz hány kihívás, hány próba van az ember életében. Akár csak az egyén életében. A fizikai létében, a lelki életében, aztán az emberi kapcsolataiban, a házasságban, a gyereknevelésben, a társadalmi életében, a munkahelyi közösségben. Mennyi kihívás van, mennyi próba van, mennyi kísértés van, amikor az embernek helyt kell állni. Isten tudja, hogy nagyon sok kihívás előtt állunk, és ne engedjük, hogy fonák nemzedék legyen ez, vagy hamis nemzedék legyen ez a miénk. Hisz ő az atyánk, aki teremtett, ő tesz erőssé bennünket. És azt mondja, hogy emlékezz. És valóban azok a bizonyságtévők, meg bizonyságtévőknek a fellege, amiről beszél a Szentírás, az egy nagyon fontos dolog. Amikor beszélünk arról, hogy ezt tette velem az Úr. Nagyon fontos egyébként is, újra-újra elmondom, hogy a bizonyságtétel az sosem tanítás. Tehát ha valaki kiáll bizonyságot tenni, akkor az nem úgy áll ki, hogy ide figyeljetek. Mert ezt kell tenni az embernek, hogy... A bizonyságtétel az arról szól, hogy emberek, az életutomon eljutottam ide, és itt az Isten belenyúlt az életembe, és én ezt tapasztaltam. Nem tanít, hanem elmondja, hogy az Isten miképpen cselekszik az életébe. A tanítás az nem bizonyságtétel. A bizonyságtétel az, hogy ezt tette velem az Úr. Nem értem, nem tudom miért, nem érdemeltem meg, nem érdemeltem ki, nem fizettem meg érte, vagy nem cselekedtem meg érte, de eljutottam, de ezt tette velem az Úr. És ez kell a többi embernek is. Ez kell nekünk is. Hogy halljuk, hogy az Isten miképpen cselekszik. És ezért mondja, hogy ti is figyeljetek a régmúltra, beszéljetek apáitokkal, meg azokkal, akik végigmentek ezen az úton, hogy hogyan nyílt szét a vörös tenger, hogyan jött a kősziklából víz, hogyan jött a manna, hogyan éltük túl a túlélhetetlent. És amikor az emberek elmondják, hogy ezt tette velünk az Úr, akkor nyílik meg a szíved az Isten felé, és tudod dicsőíteni és magasztalni őt. Tehát sokszor elszomorító az Isten népének a helyzete, de Mózesen keresztül is arra biztat az Úr, hogy legyen a te beszéded harmat, legyen a te beszéded zápor, legyen a te beszéded eső, mint eső a pázsitnak. Azért, mert az Isten erre küldött el bennünket. Legyünk só, kovász, hegyen épült város, meg a tartójába helyezett mécses, rengeteg képet használ az Úr arra, hogy miképpen lehet az Isten népét jellemezni, és hogy, mi kell, hogy jellemezze az életünket. Jó látni Mózes életét, Mózes életének a végét is, hogy hogyan teljesedik ki benne az Istennek a szeretete, az Istennek a dicsőítése és magasztalása. Annak ellenére, hogy... Isten egy nagyon kemény büntetést adott neki, hogy nem mehetsz be. És ennek ellenére ott van a szívében a bizonyosság Isten felől, az ő hatalma felől, az ő szeretete felől, és szeretné, hogyha ez átmenne a többi ember szívébe, akit rábízott az Úr. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked mérhetetlen szeretetedet. Köszönjük néked, hogy énekelhettük is most a mai Isten tiszteleten, hogy a szívünkbe helyezted a korintusi levélben a szeretet himnuszát. Köszönjük, Urunk, hogy te elmondod, hogy mit jelent az igazi szeretet, hogy ne csapjuk be magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy te végig szeretnél vezetni bennünket életünk útján, de szeretnéd megfuttatni velünk az előttünk lévő pályát, mint jó edző, tanácsolni szeretnél. Szeretnéd, hogy jó kondícióban és erőben fussuk azt, amit elénk adtál. Köszönjük, Urunk, a próbákat is. Köszönjük, hogy a próbában is te adod a kimenekedés útját. Te erősítesz meg bennünket. Hálás a szívem, Uram, hogy ilyen példát adsz elénk előttünk lévő emberek életén keresztül, mint Mózesé is, vagy a tanítványok élete, vagy a mártírok élete, hitvallók élete, akik előttünk éltek. Add meg, hogy legyen harmattá, esővízé, záporrá az életünkbe, az ő bizonyságtételük, az ő hitvallásuk. És köszönjük, Urunk, hogy te nem arra tekintesz, hogy mit teszünk és mit mondunk, hanem milyen szándék van a szívünkbe. Ezért kérünk, hogy légy velünk akkor is, ha botladozunk, meg ha elesünk. Te támogass, erősíts, állíts fel, Uram, hogy befuthassuk azt a pályát, amit elénk adtál, és elnyerhessük azt az ajándékot, azt a koronát, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Igazdaljon bánatunkban, átorítson alálunkban.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk következő vasárnap is az Isten tiszteletünkre. Hirdetem a hétfői asszonykör lehetőségét. Hétfőn 17 órakor itt a gyülekezeti központunkban, templomunkban asszonykör lesz. Kedden 17 órakor kihelyezett biblióra lesz, tehát nem itt a gyülekezeti központban, hanem Kovács Péterék házában, családjánál, Nyírtelek Szekeresbokor 8 szám alatt. Pénteken 17 órakor ifjúsági óra lesz, szombaton 17 órakor szintén ifjúsági óra lesz itt a gyülekezeti központban. Minden ifjút, fiatalt szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, hogy 27-én pénteken kontini koncertet szervezünk a gyülekezetben, egy 30 fős ifjúsági csoport érkezik, akik zenével, színjátékkal szeretnék dicsérni az Urat. Ezek a fiatalok egy éjszakát itt töltenek a gyülekezetünkben, akiknek van lehetősége rá, hogy fogadjanak magukhoz, még 4 fiatal van, akinek nincs szállása, akik be tudják fogadni akár kettessével is, kérem, hogy jelezzék az Isten tisztelet végén, és mindenkit szeretettel hívunk és várunk 17 órakor, tehát 27-én 17 órakor ide a templomunkba, erre a kontini koncertre. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elhunyt Liskán Józsefné testvérünk, aki Pristyák Ilona néven született, temetése hétfőn 14 órakor lesz itt Nyírtelken. Imádkozzunk a gyászoló családért, a család békességéért, és adjunk hálát elhunyt testvérünk hosszú életéért, hisz 95. életévében hunyt el. És még pünköstkor, amikor vittem neki úrvacsorát, akkor tudtunk kommunikálni, tehát testileg már gyenge volt, de szellemileg még közel volt az Úrhoz, és velünk együtt énekelt, és vette az úrvacsorát. Tehát hordozzuk imádságban a gyászoló családot, és legyen hálás a szívünk a hosszú életet élt testvérünkért. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Biatorbágyi csendes hetek közül női hetek lesznek még szeptemberben, októberben, jelentkezni már lehet, 3 hónappal a kezdés előtt már lehet jelentkezni. Akik kérik, akkor szívesen segítünk az online jelentkezésben. Gyülekezeti csendes napunkat is hirdetem, augusztus 20-án ismét megrendezzük a csendes napunkat. Úgy néz ki, hogy Göllner Zsófiék el tudnak jönni. Bizonyára ismerik a testvérek Göllner Palinak a lánya, aki Vanuatu szigetén szolgált a Wycliffe Biblia fordító társasággal, és most egy rövid időre hazajöttek, illetve hát úgy tűnt, hogy befejeződött a szolgálatuk, de ahogy hallottam, azt a kincset, amit megszerezhettek azon a szigeten, magyarul, hogy ismerik a nyelvet, a közösséget és a Biblia fordításában tovább tudnának haladni, úgy néz ki, hogy visszamennek, tehát ott a csendes napunkon tartanak egy beszámolót, és Isten előtt állhatunk az ő szolgálatuk tekintetében is. Hirdetem a testvéreknek az imádság listát. Az imádság listán lévők kérik, hogy hordozzuk őket imádságban. Valami miatt az életük odaszorult Isten közelébe, legyünk társai az imádságban számukra is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 253-as számú énekünk eléneklésével. A 253-as énekünk első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked a mai nap lehetőségét is. Köszönjük, hogy fölnyitottad erre a mai napra a szemünket. Köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, térdet hajthatunk, fejet hajthatunk előtted. Imádságban megállhatunk előtted, hallhatjuk szavadat, megnyithatjuk szívünket igéd előtt. Köszönjük, Urunk, hogy mi itt, mások pedig sok helyen, máshol a világon, ugyanígy megállnak te előtted. Add meg, hogy olyan közösségé lehessünk, akik ismerik egymást, és egy szívvel, egy szájjal dicsérnek és magasztalnak téged. De kérünk azokért is, Urunk, akik nehéz helyzetben vannak, ahol nem tudják megvallani a benned való hitüket, mert üldöztetésben vannak, vagy nincs számukra lehetőség, hogy összegyűjjenek egy helyen. Te add meg, Urunk, számukra a közösség lehetőségét. Add meg, hogy megélhessék a benned való és az egymással való közösséget, még a nehéz körülmények között is. Adj hozzá lelki erőt, adj hozzá lehetőségeket, Urunk. És bennünket is indíts imádságra, hogy hordozzuk imádságban ezeket az üldözött testvéreinket. És indíts bennünket valóságos cselekedetekre, tettekre is. Ha valamiképpen tudunk segíteni nekik, akkor készek lehessünk arra. Hálát adunk, Urunk, gyülekezetünkért, egyházunkért. Köszönjük, hogy itt és ebben a templomban megélhetjük az előtted való hitet. Köszönjük, Urunk, hogy közösséget élhetünk meg benned és veled. Áld meg népünket itt a környékben, áld meg a te népedet a más felekezetek között is. Köszönjük, hogy Krisztusban egy testbe akarsz beilleszteni bennünket. Add meg, hogy ennek jó példái lehessünk. És add meg, hogy valóban vissza tudjuk tükrözni a te dicsőségedet a világ felé. Köszönjük, Urunk, gyülekezetünk szolgálóit, áld meg azokat, akik bármit is tesznek a te ügyedben, add meg, hogy az áldásod visszaforduljon rájuk. Köszönjük, hogy vannak, akik felelősséget vállalnak, presbiterek, felügyelők, lelkészek, esperesek, püspökök az egyházban. Áld meg a szolgálatukat, Urunk, add meg, hogy belőled fakadjon a szolgálatuk, és valóban harmatként, esőként, záporként hullhasson a te áldásod népünkre. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ a te kezedben van, és annak minden csodájára rácsodálkozhatunk. Áld meg bennünket, Urunk, hogy hálás szívvel, nyitott szívvel állhassunk ezek előtt, a csodák előtt, magasztalva, dicsérve a te nevedet. Légy azokkal, akiknek felelősséget adtál, Urunk, hogy ennek a világnak a rendjét őrizzék, így légy gazdasági vezetőkkel, politikusokkal. Add meg, hogy a te utadat járhassák, a te rendet szerint igazgathassák ennek a világnak az életét. Ments meg bennünket, Urunk, Uram, a tőled elfordult emberektől, az elfajult nemzettől. Add meg, hogy téged követő, akaratodat kereső politikusaink lehessenek, akik szívükön hordják az emberiségnek az ügyét. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Köszönjük, Urunk, hogy így is hálát adhatunk neked, hogy itt a Földnek ezen a területén élhetünk, és magyarok lehetünk, és magyar lehet az anyanyelvünk, de add meg, hogy mindezek fölött ott lehessen szívünkben a dicsőítés, magasztalás, hogy gyermekeddé fogadtál bennünket. De áld meg bennünket, Urunk, Földnek ezen a pontján, add meg, hogy áldássá lehessünk, és magasztalhassuk, dicsérhessük a Te nevedet. Köszönjük néked az egyén életünket is, kezedben van az anyagi életünk, anyagi helyzetünk, kezedben van a házasságunk, a gyermeknevelésünk, add meg, hogy ne vegyük onnan azt soha senki. Add meg, hogy neked tudjunk hálát adni minden pontján életünknek, és ez a magasztalás és dicsőítés az életünket teljessé tehesse. Légy azokkal, Uram, akik nem tudják az életüket menedzselni, akik képtelenek arra, hogy életüket úgy igazgassák, hogy fedél legyen a fejük felett, vagy megélhetésük legyenek, add meg, hogy segítségükre lehessünk. Kérünk, Urunk, teted rendbe azt, amit az elfajult nemzedék tönkretett, add meg, hogy helyre billenjen ezeknek az embereknek az élete, hogy magukról gondoskodó embereké lehessenek. Dicsőítünk és magasztalunk azért is, Urunk, hogy itt a föld életünkben Te nem hagysz egyedül, társunk vagy, ott vagy az életünk döntéseiben, beléd lehet kapaszkodni, tőled lehet segítséget kérni. Így vigy végig bennünket földi pályafutásunkon, hogy dicsérve, magasztalva a nevedet ott állhassunk az üvegtenger partján, abban a mennyei közösségben, amit mi emberi észre most föl nem tudunk fogni. De köszönjük, hogy ezt ígérted nekünk, és ebben lehet a mi reménységünk. És köszönjük, Urunk, hogy a hit, a szeretet és a remény az, ami nem vész el, ami megmarad. Áldj meg bennünket a föld életünkben, hogy ott a mennyekben is benned örvendezhessünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Let's go.